Tizedik fejezet. Ben Ashby, a marhakereskedő megszokott farcával nézett át a kapu fölött. Mindig úgy éreztem, hogy egész életében marhát vásárolván a farmerektől, rémülten óvakodott bármilyen érzelmet kifejezni, mert azt utóbb még lelkesedésnek minősítik. Ha megnézett egy állatot, arcán nem mutatkozott semmi, vagy legfeljebb időnként megadó szomorúság. Ilyen volt ezen a reggelen is, ahogy rátámaszkodott a kapu tetejére, és bánatos tekintetét Harry Sumner üszőjére irányította. Néhány pillanat múlva a farmerhez fordult.
Behozhattad volna az istálóba, Harry, nagyon messze van, most mászhatok át a kapun.
Mereven felkapaszkodott, és akkor vette észre Montit. A bikát nem lehetett egykönnyen észrevenni, mert az üszők között legelt, de a hatalmas fej most hirtelen magasra emelkedett, az orrgyűrű csillogott, s fenyegető, folytó bömbölés hangzott fel. Monty ránk merett, és az egyik mellső lábával önfeledten kapálta a gyepet. Ben Ashby félbehagyta a mászást, habozott egy pillanatig, aztán visszatért a földre.
Hát jó, mondta változatlan arckifejezéssel, nincs is olyan messze, azt hiszem innen is jól látom.
Monty sokat változott, mióta először megláttam, vagy 2 évvel ezelőtt. Akkor 2 hetes volt, sovány, x-lábú kis jószág, fejét mélyen bedugta egy itató vödörbe.
No, mi a véleménye az új bikámról? Kérdezte Harry Sumner nevetve. Nem látszik rajta, hogy 100 fontba került, igaz?
Füttyentettem.
Olyan sokba? Igen, nagy pénz ez egy újszülött borjóért, de nem tudtam máshogy módját találni, hogy a Newton vérvonalat behozzam. Annyi pénzem nincs, hogy egy nagyot vegyek.
Nem minden farmer volt akkoriban olyan előrelátó, mint Harry, és némelyik akármilyen hímnemű szarvasmarhát hajlandó lett volna használni, hogy a teheneit befedeztesse. Az egyik egyszer egy csupa csontjószágot vezetett Siegfried elé, és megkérdezte, mi a véleménye róla. Siegfried azt felelte.
Csupa szarv meg tök.
És ez nem tetszett a tulajdonosnak, de én még most is úgy őrzöm emlékezetemben, mint a kor tipikus parlagi bikájának legszemléletesebb leírását. Harry okos fiú volt. Apja halálával egy 50 hektáros kis farmot örökölt, és fiatal feleségével nekilátott, hogy rendbe hozza. A 20-as éveinek elején járt, és amikor megismertem, csak nem törékeny külseje miatt arra gondoltam, hogy nem lesz képes a munkát ellátni. A sápadt arc, a nagy, érzékeny szempár, a karcsú test nem mutatta alkalmasnak arra, hogy heti 7 napon át fejjen, etessen, trágyát hordjon. Márpedig tejgazdaságban ilyen munka járja. De tévedtem. Olyan félelem nélkül ugrott be és kapta el a rugdalózó tehenek lábát, hogy megvizsgálhassam őket, oly elszántan összeszorított foggal markolta a nagy, szabadon járó állatok orrát vérvételnél, hogy egy-kettőre megváltozott a véleményem. Megállás nélkül fáradhatatlanul dolgozott, és természetesnek látszott, hogy az igyekezete elviszi Dél-Skóciába egy bikáért. Harrynek erseri marhái voltak. Szokatlan dolog ez a völgységben általánosan elterjedt shorthornok között. És a híres Newton vérvonal bevezetése biztos módja volt az állatállomány feljavításának.
Díjnyertesektől származik apai ágon is, anyai ágon is, mondta a fiatal farmer. Nagyon pedigrés neve van. 6. Newton Montmorency. Röviden, Monty.
A borjú, mintha értené a nevét, felemelte fejét a vödörből. Komikus kis képe volt. Nedves orra, a tej fele pofáját agyonáztatta, és bőven csepegett a szájából is. Behajoltam a rekeszbe, megvakartam a kemény kis fej legtetejét, és éreztem az apró, borsónál nem nagyobb szarvbimbókat az ujjaim alatt. A tiszta szemű Monty félelem nélkül hagyta magát néhány pillanatig simogatni, aztán megint belesülyeztette a fejét a vödörbe. A következő hetekben elég sokszor találkoztam Harry Sumnerrel, és többnyire megnéztem drága szerzeményét is. És ahogy a borjú nőtt, az ember kezdte érteni, miért került 100 fontba.